vérnyomás, ha nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, akkor annak a jele, hogy élünk, és ezt nem tréfából mondtam, hanem annak kell utána gondolnunk, hogy az emberben az erek úgynevezett rugalmas falu csőrendszert képeznek, és ha feltéve, de nem megengedve ezt a rugalmas falu csőrendszert fel akarjuk tölteni folyadékkal, akkor ezt körülbelül 25 liternyi folyadékkal tudnánk megtenni. Ugyanakkor az embernek a keringő vérmennyisége körülbelül 5 liternek tekinthető. Tehát ahhoz, hogy ez az 5 liter vér elegendő legyen arra, hogy mindig, mindenkor, minden pillanatban a követelményeknek és az elvárásoknak megfelelően tudja teljesíteni a keringési követelményeket, ez az szükséges, hogy ez a rugalmas falú rendszer, magyarul az érrendszer, és annak elsődlegesen az artériás, tehát a verőér része, ráfeszüljön a folyadékra, jelen esetben a vérre, és tulajdonképpen a vérnyomás nem más, mint ennek a ráfeszülésnek az úgynevezett oldalnyomása. Ez az, amely a szív által, mint mozgató által a folyadékot és a keringést fenntartva biztosítja azt, ami a keringésnek az alapvető feladata. Nyilván egy roppant összetett mechanizmusról van szó, de biztosítja azt, hogy életben vagyunk. Például mi most beszélgetünk.
És akkor ezért fontos a vérnyomásmérés is, hogy tudjuk, hogy ez a rendszer rendben működik.
Az előzőekben elmondottakból következik, hogy nagyon nagy elvárásoknak kell, hogy megfeleljen a rendszer, és ebből adódóan egy többszörös szabályzó mechanizmus biztosítja azt, hogy ez a nyomás megfelelő legyen. Természetesen van egy optimális tartomány, amit szeretjük, hogyha a vérnyomás, mind az úgynevezett első érték, a szisztolés érték, mind az úgynevezett második érték, a diasztolés érték ebben a tartományban van, és a szervezet egyfelől igyekszik mindig erre rábiztosítani, tehát inkább egy picit, hogy így mondjam, nagyobb legyen a nyomás, hogy biztos, ami biztos alapon, másfelől pedig számos olyan tényező van, amely ezt a szisztémát, hogy így mondjam, igyekszik idézőjelbetéve elrontani, vagy pedig a szabályzó rendszer nem úgy áll be, vagy pedig vannak olyan típusú betegségek, amelyeknek konkrét tünete az, hogy a vérnyomás megemelkedik. Tehát a mi feladatunk az orvosoknak, és nem csak az orvosoknak, hanem a pacienseknek is, hogy ezt a vérnyomást olyan szinten tartsuk, hogy ne legyen belőle betegség. Mert az, hogy magas a vérnyomás, az egy állapot. Aztán ebből az állapotból, ha nem figyelünk oda, a nagyon súlyos betegségek következhetnek. Mert a magas vérnyomás sohasem fog fájni. A rendszer alapvetően abból áll, hogy van ugye a szív, és van a szervezet, ami egyfajta keringési ellenállást képez a vérrel szemben. Tehát ha nagyon egyszerűen akarom a vérnyomásnak a fogalmát meghatározni, akkor ez azt jelenti, hogy az úgynevezett percvolumen szorozva a perifériás ellenállással. A percvolumen az az egy perc alatt a szív által a keringésbe juttatott vérmennyiség, a perifériás ellenállás pedig az érrendszernek a keringéssel szemben mutatott ellenállása. Ez egy szorzat, de az bonyolítja a helyzetet, hogy ez egy úgynevezett vektorszorzat. Most az, hogy mennyi vért juttat a szív a keringésbe, az egyrészt függ attól, hogy mennyi a verőtérfogat, tehát hogy a bal kamra egy összehúzódásával hány milliliter vért továbbít, és az, hogy ezt egy perc alatt hányszor teszi. Az az a pulzus szám. Ez a verőtérfogat. Az pedig, hogy ezzel szemben mekkora az úgynevezett perifériás ellenállás, attól függ, hogy az erek milyen összehúzódottsági állapotban vannak. Az úgynevezett nagy erek, a közép nagy erek, a kis erek és egészen a kapillárisok, tehát a hajszál erek szintjéig lekövethető ez a rendszer. Ennek a legfőbb anatómiai szubsztrátja, tehát területe az érdekes módon a mezentérium, tehát a hashártyának a területe, de természetesen a volument, tehát ezt a keringő vérvolument a vese fogja befolyásolni egyfelől, másfelől befolyásolni fogja az ereknek az összehúzódottsági állapota, és természetesen az egészet a központi idegrendszer fogja összehangolni, amely akarattól független módon tudja ezt megtenni. Tehát ez a három nagy pillér, és emellett természetesen mind a vesében, mind máshogy termelődnek olyan anyagok, amelyek hormonális módon, ugye úgy is mondhatnánk, hogy humorális úton, és itt a humor nem a klasszikus köznapi értelmet jelenti, hanem ugye a szabályzásnak a folyadék jellegét. A hormon az ugye hormonúval azt jelenti, hogy serkentek, tehát serkentik azokat a viszonyokat, amelyek a vérnyomást emelni tudják. Tehát ez egy komplex rendszerként fog működni. megjelenni, aminek egy részét tudjuk befolyásolni, más részét pedig nem tudjuk befolyásolni, mert hál' Istennek automatára van állítva.
És ha már a vérnyomás adatokról beszélünk, akkor mekkora az ideális vérnyomás?
Vannak erre adatok, az úgynevezett optimális, tehát a kedvező vérnyomásnak a meghatározása az egyáltalán nem olyan egyértelmű, mint ahogy ez elsőként ugye hangzik. Az úgynevezett funkcionális definíció Sir Bertrand Rosstól származik, aki azt mondta, hogy az a vérnyomás számít a normális, a magas vérnyomás határának, ami érték fölött az aktivitás már többet használ, mint a passzivitás. Lefordítom, az aktivitás azt jelenti, tehát hogy az az érték, ami fölött már ha kezelek, akkor a paciens számára nagyobb hasznot hajtok, mint hogyha nem kezelek. Ez az egyik. A másik, a Sir Pickering általi meghatározás pedig úgy szólt, hogy a normál és a kóros vérnyomás közötti határt nehéz megmondani, de az biztos, hogy minél magasabb a vérnyomás, annál több a szívérendszeri történéseknek a száma, és minél magasabb, annál nagyobb a halálos kimenetelű szívérendszeri történések száma, azaz a szívinfarktus, az agyi történés, a veseműködésnek adott esetben a leállása, vagy a perifériás ereknek, tehát nagy ereknek az elzáródása. Mégis meg szoktunk adni egy értéket természetesen, hiszen ezt joggal elvárja tőlünk a paciens és az egészséges emberek is. 140 per 90 az az érték, amelyet mesterségesen úgy határoztunk meg, hogy a 140 per 90 alatti vérnyomás, az az úgynevezett normál vérnyomás, a 140 per 90 fölötti vérnyomás az emelkedett vérnyomás. 140 és 90 fölött pedig három stádiumra osztjuk a vérnyomást, első, második, harmadik stádiumra. Úgy egyszerű megjegyezni, hogy az első érték 20-asával emelkedik, tehát 140, 160, 180 fölötti, 140, 160 között mondjuk határérték vagy egyes fokozatunknak, 160, 180 között második fokozatnak, 180 fölött pedig harmadik fokozatnak. Az úgynevezett diasztolis értéknél ott 10-esével emelkedünk, 90, 100, 100, 110 és 110 fölötti. Ez nem csak önmagáért való beosztás, hanem a teendőknek a sürgősségét és a teendőknek a mértékét szabja meg az, hogy valaki milyen vérnyomás kategóriába tartozik. De ahogy említettem, minél magasabb a vérnyomás, annál magasabb az esély a történésekre, ezért még a 140 per 90, tehát az úgynevezett globális normál tartományt is osztjuk, és optimálisnak, tehát a legjobbnak a 120 per 80 alatti vérnyomást tekintjük, 120 és 130 között tekintjük normálnak a vérnyomást, és 130 és 140 között pedig úgynevezett felső normálnak. Ennek is azért fontos az elkülönítése, és itt ugye egy európai beosztást mondtam, mert az amerikaiak azt mondják, hogy van a prehypertension, a hipertóniát megelőző állapot, meg a hipertónia. Azért, mert akik az úgynevezett felső normál tartományban vannak, és nem tesznek semmit, akár nem gyógyszeresen, azért, hogy a vérnyomásuk tovább ne emelkedjen, biztos az, hogy néhány éven belül magas vérnyomások körébe tartoznak. Nem akarok ezzel több szempontból se humorizálni, de ugye, ha definiálnunk kell, hogy ki a pesszimista, akkor ugye a pesszimista a jól értesült optimista. Tehát ilyen szempontból ugye az orvos az egy jól értesült optimista, aki tudja, hogyha ez a tartomány megvan és nem tesz semmit, akkor a vérnyomás be fog csúszni a felső tartományba.
És ha már itt az értékekről beszélgetünk, akkor is ugye az eredeti témánk maga a vérnyomásmérés. Hogyan lehet vérnyomást mérni? Vagy mi ennek a technikája? Hogyan működik ez?
Alapvetően két típusú vérnyomásmérés van. Az egyik az úgynevezett invazív, tehát a beavatkozásos vérnyomásmérés. Ezt nyilván nem ajánljuk senkinek, de experimentális kísérleti körülmények között ez elvégezhető, amikor direkt módon az érpályába, a verőérpályába juttatunk egy olyan szondát, amely nyomásérzékelővel van ellátva, és ez szívütésről szívütésre regisztrálja a vérnyomásnak a mértékét. Természetesen invazív volt, amiatt ezt ugye speciális esetekben és körülmények között lehet használni. Az átlagosan más típusú vérnyomásmérések az úgynevezett non-invazív, tehát a nem beavatkozásos típusú vérnyomásmérések, amelyek azon alapulnak, hogy a szervezetben lehet találni olyan nagyereket, amelyek csontos alap fölött futnak. Ez azért fontos, mert amiatt, hogy rugalmasak az erek, ha az eret elkezdem összeszorítani, akkor a benne lévő nyomással arányos külső nyomást kell, hogy kifejtsek az érre, ahhoz, hogy ott megakadályozzam a vérkeringést. Hogyha elszorítom az eret, és erre szolgál a felkara, például a felkara elhelyezett manzsetta, felfújom, fölpumpálom, és egy megfelelő eszközzel detektálom azt, hogy hány higanymilliméter nyomással tudom ezt megtenni. Ezt higanymilliméterbe számítjuk, lehetne paszkálba is, meg lehetne más nyomásegységet is használni, de ugye a konvenció az a higanymillimétert adja meg, és amikor nekiszorítom teljes egészében az eret a csontos alapnak, tehát megszűnik benne a keringés, majd pedig elkezdem lassan csökkenteni a nyomást, akkor el fog jönni egy pillanat, amikor a vérnyomása át fogja törni a leszorítást, azaz megindul egy örvénylő áramlás. Ez az örvénylő áramlás, az induló érték, ez az úgynevezett első Korotkov hang, Korotkov, Szergej Korotkov, egy cári katonaorvos volt, aki ezt először leírta, onnan származik a elnevezés. Az RR, amit találnak a pacienseink a lapjukon, az pedig a Rivarocsi, ez nem két ember volt, ő Rivarocsi egy ember volt, aki ugye a vérnyomás mérésnek egy adott módszerét ezzel a tulajdonképpen egy kerékpár belsőt használt először leszorításra, leírta. Tehát amikor először megindul az örvényű áramlás, ez turbulens révén rezgésbe hozza az érfalat, és ezt meghallom egy fonendoszkóppal vagy esztetoszkóppal. Utána, hogy engedem fölfelé az eret, tehát magyarul csökkentem a leszorító nyomást, akkor el fog jönni egy olyan pillanat, amikor az áramlás laminárissá válik, tehát a véráramlás már nem fogja rezegtetni az érfalat. És amikor a hang eltűnik, ez a paradoxon, hogy az az eltűnő hang, az úgynevezett ötödik Korotkov hang, ez az úgynevezett diasztolés érték. És Korotkov ezt az egyes és az ötös között még beosztotta a hanggyengülése szerint különböző fokozatokra, 2, 3, 4. Ennek különösebb gyakorlati jelentősége a mi számunkra nincsen, és ebből származik az első érték, a szisztolés érték, és kvázi a hang eltűnése a diasztolés érték. Most a gyakorlatban úgynevezett oszcillometriás mérőket használunk. Voltak korábban úgynevezett mikrofonos mérők, amelyek a hangot keresték. Ezek nem voltak kellően pontosak, és nagyon sok zavaró tényező a paciensnek a mozgása, karmozgás, kézmozgás, bármi befolyásolta, és jelenleg a legelterjedtebbek az úgynevezett oszcillometriás mérők, amelyek az érfalnak egy meghatározott algoritmus szerinti rezgés értékeléséből számítják ki az értékeket. Vannak olyan mérők, amelyek higanyoszloppal szemben teszik ezt. Ugye az Unióban a higany, mint olyan, az kvázi tiltólistán van, és kizárólag hitelesítésre használhatjuk föl azt az egyszem gondosan elzárt higanyos mérőt. Lehet ez úgynevezett aneroid mérő, amikor légnyomással szemben történnek a mérések, és vannak még egyéb megoldások, amelyek ugye a köznapi gyakorlatban nincsenek jelen. A civil szféra az teljes joggal és bizalommal használja ezeket az úgynevezett oszcillometriás mérőket, ezeket lehet megvásárolni a különféle boltokban, különféle minőségben és megbízhatósággal. Látszólag nagyon egyszerű a választás, azonban alapvetően, mint minden másban, itt is azért érdemes óvatos lenni. A vérnyomásmérő az egy mérőeszköz. És igazából, mint minden mérőeszköznek, van egyfajta hiba határa, tehát nem az örök igazságot mutatja, és egy megfelelő úgynevezett validálási, tehát érvényesítési, hitelesítési mechanizmuson kell, hogy átmenjen. Rendkívül sajnálatos az, hogy egy egészen friss közlést említsek, 2018. júliusában jelent meg a Journal of Clinical Hypertension-be, tehát a klinikai magas vérnyomás nemzetközi újságban neves szerzőktől egy cikk, amelyben azt írják, hogy a kapható vérnyomásmérőknek praktikusan csak a 20%-a rendelkezik azzal a hitelesítési mechanizmussal megszerzett bizonyítvánnyal, ami ahhoz kell, hogy biztonságosan és jól tudjunk vérnyomást mérni. Tehát az, hogy önmagában van egy kvázi forgalomhozatali engedély egy vérnyomásmérőn, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy annak a vérnyomásmérőnek a pontossága eléri azt a kívánalmat, amit szeretnénk. Most akkor ön joggal megkérdezheti tőlem, akkor most honnan tudjuk, hogy mit lehet megvásárolni? Tehát részint a Magyar Hipertónia Társaságnak, részint pedig az angol, a British Hypertension Society-nek van egy olyan honlap részlete, ahol gyártók és gyártmányok szerint pontosan föl vannak sorolva azok a vérnyomásmérők, azok a gyártók, és a gyártóknak azok a vérnyomás mérői, amik a megfelelő kritérium rendszernek megfelelnek. Az 1980-as évek eleje óta vannak ilyen mérési kritériumok, azelőtt ilyet nem csináltak. Alapvetően két nagy, hogy így mondjam, szekértábor létezik a világban ebből a szempontból. Ugye az egyik az amerikaiakhoz tartozó, van egy amerikai szervezet, amely az orvosi eszközöknek a kvázi a hitelesítésével, fejlesztésével foglalkozik, ezeknek a gyártóknak a szövetsége, őnekik van egy ilyen szempontrendszerük. 1990-ben és 93-ban a brit, az angol hipertónia társaság is kibocsátott egy ilyen validálási hitelesítési rendszert. Mi a magunk részéről pedig az Európai Hipertónia Társaságnak a nemzetközi protokollját tekinthetjük mérvadónak, mint hogy mi itt Európában élünk. A két rendszer között annyi különbség van, hogy az egyik az 35 beteg adatai alapján, ahol ugye hát ott invazív mérést is végeznek, hasonlítja össze a mérési eredményeket, a másik 85 beteget vesz alapul, tehát érzékenyebb a rendszer, de akár így, akár úgy, azt tudnunk kell, hogy érdekes módon már akkor megkaphatja egy eszköz a úgynevezett validált, tehát hitelesített eszközminősítést, hogyha a mérési tartománya praktikusan 10 higany milliméteren belül téved. Ezen belül azért jelentős különbség van. Érdemes megnézni az úgynevezett certifikátjében, a hitelesítésében az eszközöknek, hogy milyen hiba határral dolgoznak. Olyan berendezést érdemes venni, aminek ez a hitelesítési értéke 3 higany milliméter, vagy pedig az alatt van. Nagyon sok kellemetlenségtől, hogy így mondjam, kimélhetjük meg magunkat és fölösleges izgalomtól, hogyha megfelelő eszközzel mérünk. Ha mostan azt kérdezné tőlem, hogy akkor ugye hol tudunk mérni, hát ugye mondtam, hogy lehet ugye felkaron mérni, ezek a legmegbízhatóbb és a legegyértelműbben használható eszközök. Természetesen vannak forgalomban olyan eszközök, amelyek csuklóra szerelhető eszközök. Ezeknek is meg lehet ez az úgynevezett bizonyítványa, de ott nagyon sok fontos dologra kell figyelni, például, hogy fel kell emelni a csuklót a szívmagasságra, hiszen ugye a balpitvar magasságát tekintjük annak a nulla szintnek, amihez képest a vérnyomást viszonyítjuk. Ugye a felkaros mérőnél ez praktikusan nem is tudatosul bennünk, de a felkaros mondzsata az eleve ott van. Tehát azt nem kell külön álligatni. Ugyanakkor ugye azt is tudjuk, hogy van egy úgynevezett ulnáris meg radiális púzus a csuklónál, tehát ott két kis artéria is elfut, ezek elég vékonyak. Nem föltétlenül szinkronban jelenik meg a púzus hullám, tehát a csukló mérőknél ott azért, az bicoppen mondani, ez olyan, mint a vadölőnek a puskája, tehát ő célba talál vele, 500 yardról is, másnak meg szétesik a kezébe. Tehát a csuklómérőkkel kellő jártasságra és körültekintő választásra van szükség. És hát ha tetszik, hanem azoknak, akik ezt forgalmazzák, azt kell mondanom, hogy a társasági szinten kifejezetten ellenjavaljuk az új mérőknek az alkalmazását, amiben csak az újunkat kell ledugni. Tehát ha egy mód van rá, akkor érdemes oszcillometriás megbízható gyártótól, kellő hibahatáron belül dolgozó, elsősorban felkaros mérővel mérni.
Egy kicsit térjünk rá az árakra, és elmondható itt a vérnyomás mérők piacán is, hogy minél drágább egy készülék, annál jobb, annál pontosabb?
Mint hogy ezek az eszközök épp úgy kereskedelmi, hogy mondjam, objektumnak számítanak, mint amikor veszek egy számítógépet, vagy amikor veszek egy ébresztő órát, vagy veszek egy fokhagymanyomót. Itt is nagy általánosságban igaz az, hogy az ár az arányban áll a minőséggel és a mérőszerkezetnek a pontosságával. Aztán ez egy más kérdés, hogy azért itt is működik az a dolog, hogy bizonyos értelemben meg kell fizetnünk a gyártónak a nevét és a renoméját. Nota bene a gyártónak a neve és a renoméja egyfajta garancia arra, hogy biztos, hogy jó terméket fogunk vásárolni. Tehát azt kell mondanom, hogy aki nem akarja magát túlzottan beleásni ebbe a rendszerbe, akkor van 3-4 olyan gyártó, akiknek, hogy így mondjam, minden további nélkül megvehetjük a termékét, kvázi tudva azt, hogy azért tekintélyes fölárat fizethetünk, amiatt ezért az úgymond kényelemért, hogy biztos jó berendezést vásárolunk. Azzal együtt természetesen a alacsonyabb árfekvésű készülékek között is lehetnek megbízhatóak és jó készülékek, de ezeknél még nagyobb gondot kell fordítani a kvázi évenkénti hitelesítésre, mert bizony ezek a berendezések épp úgy egy idő után hitelesítésre szorulnak, mint akármilyen személyi mérleg, vagy bármilyen más technikai eszközünk.
Magát a hitelesítést azt hogyan tudjuk elvégeztetni?
Ha valaki rákoccol az interneten a vérnyomásmérő hitelesítésre, akkor látjuk azt, hogy magánszemélyektől kezdve hivatalos szervezetekig számos ugye forrás lehet találni. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a hitelesítést úgy kell kezdeni, hogy meg kell nézni, hogy aki hitelesít, annak van-e hitelesítési jogosítványa. Mert ugye hát ezt sokan hajlamosak megtenni. A nagy gyártóknak a szervizei rendelkeznek ilyen berendezésekkel, hogyha hitelesített berendezésekkel. Természetesen vállalkozóknál is lehet ilyen, tehát én nem mondom, hogy ilyen nincs, de ott azért barátságosan, de érdemes érdeklődni egyfelől, hogy mennyi hitelesítenek, másfelől, ugye mutassa már meg, legyen szíves a certifikátjét, a bizonyítványát annak, amivel hitelesít. Vagy pedig ugye a ország szerte azért meg lehet találni az országos mérésügyi hivatalnak a kirendeltségeit, ahol természetesen az az abszolút biztos. Tehát, de hangsúlyozom a nagy gyártók szervizeinél is, tehát érdemes ezt elvégezhetni. Egyébként a legegyszerűbb módja ennek az, és akkor az pénzbe se kerül, hogy én is ezt szoktam kérni a paciensemtől, amikor ugye furcsa értékekről kezdenek beszámolni, ami szakmailag nem föltétlenül indokolt, hogy ugyan tegye már bele a táskájába a vérnyomásmérőjét, amikor eljön hozzám. És akkor ezt össze szoktuk mérni az én hitelesített berendezésemmel, vagy pedig, hogyha a paciens annak nem hisz, akkor ugye egyébként szintén hitelesítést igénylő higanyos vérnyomásmérőnkkel. Ez a legegyszerűbb módja ennek. Ez is elkoszolódhat a cső, megtörhet a csatlakozás, a membrán elörgethet benne, szóval lehet ezzel bármi más, mint akármilyen más berendezéssel.
Vagy egyszerűen csak merül az elem.
Például, de ugye az elvárható szintén, hogy szépen ott egy félig telt elemnek a ikonja kezdjen villogni egy vonallal vagy két vonallal áthúzva. Azzal együtt bizony nagyon jó a fölvetés, mert ugye ezek az újra tölthető elemek, amik kétségkívül gazdaságosak, ugye ezek a nikkel-metál hibrid jellegűek, ugye ezek fizikai elektrokémiai okoknál fogva 1,2 voltnál nem tudnak többet. Tehát, hogyha mondjuk beteszek egy 2A-s LR6-os elemet, mondjuk általában 4 darabot szoktak ezek igényelni, most nem a csuklómérőkről beszélek, hanem ugye egy fölkaros mérőről, akkor ugye azt vegyük észre, hogy ott 0,3 volt esik elemenként, tehát négyszer, eleve elvesztek 1,2 voltot, tehát olyan, mintha egy ötödik elemet kéne beletenni ahhoz, hogy mint 4,5 voltos elemnél. Tehát ezek ugye könnyebben és gyorsabban kimerülnek, és bizony ezekre figyelni kell. Tehát ilyen úgymond apró trükkök bizony számíthatnak.